Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Gyimes Középlokról, Borospatakáról jelentkezünk. Hadnagy Lehel, erdő- és vadgazdamérnök, hangszerkészítő vendégei vagyunk. Hogy készül a gardon vagy a hegedű? Mikor és hogyan lesz a fából hangszer? Mitől van lelke egy hangszernek? Bízom benne, hogy a műsor végére ezekre a kérdésekre is választ kapunk. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken Hadnagy Helga hegedűn és Hadnagy Mózes gardonon játszik. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Hadnagy Lehel vagyok, Gyimes Középlokon lakom, Borospatakán van egy műhelyem. Gardonkészítő, hegedűkészítő, felcsiki gardonkészítő. A szakmám az erdőmérnök és vadgazdamérnök. Dolgozok a szakmámba is, de a műhelyt is fenntartom, és hangszereket is készítek.
Nagyon érdekes ez a párosítás. Tehát egy vadgazdamérnök hogy kezd el hangszereket készíteni?
Véletlenül csöppentem ebbe az egész hangszerkészítés dologba bele, mivel hogy én dolgoztam egy multicégnél, ugye erdőmérnökként fabeszerzéssel foglalkoztam. Az viszont nagyon stresszes munka volt, nagyon sokat voltam távol a családomtól, és emiatt egy idő után aztán úgy éreztem, hogy ott fel kell mondjak. Ott nagyon pezsgett az élet, reggel 8 órakor elindultam itthonról, vagy még olyan is volt, hogy 5-6 órakor, és egész nap oda voltam, vagy olyan is volt, hogy haza sem értem, csak péntek estére. Ez a pezsgés, ez egy kicsit hiányzott, és akkor itthon valahogy valami elfoglaltságot kellett kapni. Neki fogtam, ilyen régi bútorokat vásároltam itt Gyimesben, megpróbáltam leszedni róla több réteg régi festéket, csak felújítgatni őket, de ez nem ment, plusz sok mindenféle vegyi anyagot kellett használni, nem tetszett nekem ez a dolog, és gondolkoztam, hogy mihez kezdjek, jó lenne valahogy itthon dolgozni, és véletlen úgy hozta, vagy nem véletlen, találkoztam Ladányi Ferenccel, ő egy Magyarországon élő gardonkészítő, egy Petőfi ösztöndíja volt itt nálunk, itt Gyimesben, a Szent Erzsébet Liceumban. Ő meg szerette volna tanítani valakinek a gardonkészítést. A liceumosok azok ugye még ilyen 16-17 éves fiúk, azok még nem annyira érdeklődtek. Egy kávét megittunk, a feleségemnek köszönhetően sikerült találkoznom vele, és akkor ő kezdett nekem magyarázni, hogy hogyan kell, mit kell, milyen fa kell, és mikre kell vigyázni. Én, mint egy jó mérnökember, ugye vettem hamar a Playbass szeruzát, és kezdtem jegyzetelni, rajzolgatni. Elmondta nekem, hogy a legnehezebb egy jó hangszer, ez az, hogy jó fát beszerezni. Hát gondoltam, én azért pont erre foglalkoztam 9 megyébe, úgyhogy biztos ez nem lesz olyan nehéz. Egy 2 hét után meg is lett az első faanyagom, 6 darab gardonra, ami most is jól emlékszem, és szóltam neki, hogy akkor légy szíves, gyere, és mutasd meg, hogy hogyan kezdjünk neki. Még szerszámom se volt olyan, amilyen kellett. Kovács szomszédaim, 3 is vannak. Az egyiket megkértem, hogy egy fejszét alakítsunk át kapacsá, azt megtette nekem, plusz vésőket edzettünk vele, vésőket kalapáltunk ki, hogy legyen szerszámom, és ez volt a kezdő szett. Neki is fogtam, aztán nagy nehezen sikerült egy olyan 3-4 hónap alatt elkészíteni az első hangszert. Az most is itt fel van téve a műhelybe. Az első hangszeremet minden egyes típusból, amit elkészítettem, azt megtartottam magamnak azért, hogy lássam, hogy honnan indultam, és hova jutott.
Na akkor kezdjük a legelején. Milyen fából lehet gardont készíteni?
3 fatípust ír, van egy Dincsér Oszkár nevezetű néprajzkutató, aki annak idején itt az 1930-as években lejárt a Gyímest is. Írt egy könyvet is, hogy 2 népi hangszer, a muzsikas a gardon, ugye a muzsika az a hegedű, a gardon az a gardon, és abban leírja, hogy a régiek juharfából, nyárfából és ficfából is készítettek gardon. Én csak juharból és nyárból készítem, mivel hogy fűzfát olyan jó minőséget, mint amilyen kell egy hangszerhez, és abban a nagy átmérőbe nem sikerült nekem még beszereznem.
Mitől jó az a fa? Nem göbös?
Ugye az erdőbe nül a fa. Azt tudjuk, ugye erdőmérnök ez a szakmám. Tudom, hogy amikor a mag beesik a földben, mi történik onnan egészen addig, amíg 100-120 éves, 150 évig él a fa. Ebben van egy csomó feszültség, nem mindegy, hogy milyen helyen nőtt, nem mindegy, hogy milyen sűrű évgyűrűket rakott magára. A jó hangszerfának minél sűrűbb legyen az évgyűrűje, minél egyenletesebb, tehát ne legyen olyan, hogy az egyik évgyűrű mondjuk 3 mm, a következő már 5 mm, akkor így megint. Hanem, hogyha 3-mal elindul, akkor mind legyen. Ne legyen benne göcs vagy bog, és minél kevesebb feszültség. Szerintem az a nagy kihívás, hogy a fába eleve, ugye amik az erdőben nőtt, akkor van egy egyensúly. Gyökér, törzs, megvannak a korona, minden, ez egyensúlyban van. Mikor levágjuk, ez az egyensúly felbomlik. Egy csomó minden feszültség van, és a száradás, ezek a feszültségek ugye repesztik a fát, meg vetemedik, meg mindenféle. Na most végig az egész folyamat, amíg elkészül egy gardon, arra megy ki a játék, hogy én ezeket a feszültségeket minél jobban benne feloldjam. Sose fogom tudni teljesen, de minél jobban eltüntessem. És akkor ezt valahogy úgy érezni kell, és attól lesz aztán egy gardonnak jó ügyes hangja, könnyen megszólaltatható, meg attól lesz jó egy hangszer.
Én azt gondolnám, hogy attól más a hangja, hogy mekkora ez a vájat a fába.
Hát igen, az is fontos, tehát ugye minden egyes fa más is más. Emiatt minden gardon különbözik egyik gardon a másiktól. Két egyforma hangszert még nem sikerült nekem csináljak. Tehát amikor levágom a fát, ugye behozom, kivágok belőle két hasábot, és azt úgy nyersen ki kell nagyolni. Tehát a kinagyolás az azt jelenti, hogy 3 centis falvastagság körbe, és már meg kell adni a gardonnak a formáját, és ki is kell vágni a belit, úgyhogy legyen 3 centis. Na akkor teszem fel utána száradni. Ez azért fontos, mert hogyha úgy hasábba tenném száradni, akkor össze-vissza repedezne. Így viszont pont mint a teknővájuk, ugye régebben, azok is nyersen csinálták. Nyersen kivágod, akkor felteszed száradni, és utána behozom a műhelybe, és akkor kezdek neki a finom munkának, úgymond, amikor már megvan száradva, már legalább egy évet, kettőt, hármat, minél többet, annál jobb. Száradt. Ezeket a vetemedéseket mind eltüntetem, és akkor kialakítom a gardonnak a testét. No már most, minél nagyobb egy gardon, annál öblösebb, annál mélyebb lesz a hangja. Viszont vannak bizonyos módszerek, amire most már ennyi gardon után rájöttem, hogy a kicsi gardonból is lehet jó hangú, nagy hangú gardon csinálni. A falvas tagságot arányosítani kell valahogy a fának a sűrűségéhez. Meg lehet mérni, de nem tudom én megmérni itt a műhelyben, hanem azt úgy érzem, kopogtatással, súlya. Mindig kell tudjam, hogy mikor kell megálljak. Tehát ha túl nagyon kivékonyítom egy gardon falát, akkor ilyen gitárhangja lesz, dobozhang. Ha pedig túl sok anyagot hagyok benne, akkor nehezen megszólaltatható, nem annyira élvezetes játszani rajta, mert súlyos, nehéz. Mindig egy kompromisszumra törekszek, hogy pontosan akkor hagyjam abba a kiváljását, amikor a legjobb. És ez pedig kopogtatással lehet. Minden hangszernek van egy önhangja, tehát a testnek van egy önhangja. És azt úgy már nagyjából bekalibrálódott a fülem, hogy hallgatom, hogy na most van az a pillanat, amikor abba kell hagyjam.
Hogyha ugyanabból a faanyagból, ugyanolyan méretben készül el két gardon, az nem szól egyformán?
Valószínűleg, hogy akkor is egy kicsit, mondjuk ezt nem mindenki fogja észrevenni, de egy kicsit más fog lenni a hangja, mert ugye természetes anyag a fa, az egyik az. Utána a húrok, ugye azok bélhúrok. Megint csak több szál jóbélből kell összesodorni, fokhagymával kell ragasztani. Azt meg itt nem tudom, hogy pontosan milliméter vagy tizedmilliméter pontosan az átmérőjük a két gardon húrjainak ugyanaz legyen. A menzuratáv pár milliméterre lehet kisebb, nagyobb, a húrláb esetleg 2 milliméterre magasabb, vagy ezek mind-mind a végén az összhatásba beleszólásuk. Minden egyes szerelék, a kulcsnak az anyaga, minden közre játszik, hogy a végén milyen lesz annak a hangszernek a karakterisztikája, milyen lesz a hangja.
Általában melyik az a méret, ami jellemző a gyímesekre? Tehát mekkora kell legyen egy gardon, amit itt használnak?
Régebben ezek a hangszereket arra használták, hogy amikor volt egy bál, vagy volt egy lakodalom, vagy akármilyen ünnepség, tehát nem volt akkor szintetizátor, ezen zenétek. És ahhoz, hogy ezt az egész teret be tudja tölteni a hang, ahhoz nagy testű gardonokat használtak úgy nagyjából. Azt megfigyeltem, hogy a régi gyímesi gardonok azok nagy testűek. Persze lehet, hogy valaki csinálta gyerekének, hogy tanítsa meg, vagy valami kisebbeket, ilyent is láttam, de amit nap mint nap használtak lakodalomba vagy bálba, azok mind nagy testű gardonok. Tehát legalább 1 méter 10 centi kell legyen a hosszúsága a hangszernek, a mélység minél mélyebb, annál jobb. Viszont ott megint van egy kompromisszum, hogy én azt is kell nézzem, hogy azt a használójához idomítom általában a gardont, mivel hogyha túl mély, akkor nehéz rajta játszani, nem érnek a kezei oda elő, hogy csípje a húrt, megüsse a gardonpálcával a húrokat.
Ezt akartam kérdezni, hogy minél nagyobb, annál nehezebb is, de hát hogyha azt kell vinni, hát azért van mit cipelni rajta. Hány kiló szokott lenni egy ilyen nagy gardon?
Hát az elsők, amiket készítettem, ugye abban több fajanyagot hagytam, nem mélytettem annyira ki a fal vastagságot, még olyan is volt, hogy 8-10 kiló. A most 4-5 kiló, maximum 6 kiló között szokott lenni, viszont hogyha egész este mondjuk kézüljünk egy régi lakodalmat, vagy egy bált, hogy csak ez volt, és az egész táncrendet evelolták meg, akkor egész este kellett csipkedni, ütögetni, az bizony nagyon fárasztó tud lenni. Én is gardonozok, és tudom, hogy mennyi. Amikor már egy órát ütött, már akkor gond van.
Tehát egy ilyen esemény után nem kell menni gyúrni a terembe. Gondolom, hogy azért eléggé megdolgoztatja az izmait.
Megdolgoztatja az izmokat, és a csípésnél, aki nem szokik hozzá, annak vérhólyagok szoktak lenni az ujjain, és akkor utána egy óra, két óra játszás után folyamatosan vérhólyag lesz, az kifakad. Tehát hoztak vissza olyan gardonokat a műhelybe, hogy látszott itt ott elkenve még annó nem tudom kinek a genetikája.
hangzását valamilyen műszerrel lehet mérni, hogy ez milyen kéne legyen, vagy a készítője kimondottan, ahogy mondta, a fülére hagyatkozik?
Régebben használtam, vannak telefonos applikációk, hangerőt rajta lehet mérni, azt használtam, de most már nem. Most én teljesen magamra hagyatkozok, úgy benne van most már ennyi idő után a fülembe, hogy milyen kell legyen egy jó gardonak a hangja, és végig a készítési folyamat teljes hosszában az nagyjából ott durusod az embernek a fülébe, hogy na ilyet szeretnék, hogy legyen. Aztán az vagy sikerül, tökéletesen sose, de vagy sikerül, vagy megközelítem azt a hangot, amit elképzeltem, amikor fogok neki.
Mennyi idő kell elteljen, hogy a fából egy hangszer legyen?
Tehát ahhoz, hogy kész legyen, ugye az minimum egy év kellene, amiután kinagyoltam, akkor behoztam az erdőbe, kivágtam, kinagyoltam nyersen, akkor kell száradjon legalább egy évet, hogy neki lehessen kezdeni. Viszont minél többet szárad, annál jobb. Amikor a száradt fázistól, amikor már megvan száradva a hangszernek a teste, és behozom a műhelybe, akkor dolgozok rajta körülbelül egy ilyen 3 hetet, 1 hónapot egy gardonon. Mivel hogy kéziszerszámokkal csinálom, persze most az utóbbi időben már megkaptam a módját, hogy bizonyos dolgokat már géppel is meg tudok csinálni, viszont amikor elér a hangszerteste egy bizonyos falvastagságot, onnan már nem lehet géppel, mert félő, hogy kiukassza az ember, vagy elrepesztem, vagy valami, úgyhogy ott már csak nagyon finom kéziszerszámokkal a végső finiszt azt ahol szoktam megoldani.
Valamilyen megoldás nincsen, hogyha nagyon belevágtunk, akkor azt úgy kifoldozzuk, kiragaszgatjuk, vagy akkor már nem az lesz?
Nem lesz olyan a hangja, ugye ezt én mindig úgy szoktam mondani, hogy a gardon hang az az egy fa hangja. Tehát ugye azt kell tudni erről a hangszerről, hogy a teljes hangszer test az egyetlen egy fából van kifaragva. Tehát értem ez alatt a hangszernek a testét, azt tudja, amely képzi a hangot, plusz a nyaka, meg a kulcsház, ez mind ugyanannak a fának a része. És az egy fa hangja. Most már, hogyha kezdem tódozgatni, és fódozgatni, és ragaszgatni, akkor már ezt a karakterisztikáját el fogja veszíteni.
Én láttam olyan gardont is, amelyik természetes faszín, de valamelyik be van kenve valamivel. Mindig kell kezelni, vagy ez mitől függ?
Ez nagyon jó kérdés, mert régen nem kezelték semmivel a gardont. Tehát az idő koptatta ki, a patináját az adta meg, hogy használták sokan bálba, ott még esetleg a vörösbor ráömlött, vagy mit tudom én, a fehérbor, letörőgették, szánkóztak is rajta, azért azt mondjuk el, hogy egy jó masszív hangszer, tehát volt olyan is, hogy megrészegettek hazafele menet, becsúsztak vele az oldalon, azt is ki kellett bírja, úgyhogy az a régi kopások, és az a régi gardonok, ahogy kinéznek, s szépen tiszta tükör sima a felületük, azokat mind az emberi izzadság, a kéz, ezek tették rá. Most modern gardon készítőként van egy ilyen elvárás is, hogy legyen egy kicsit olyan régi kinézete a gardonnak. Emiatt antikolon van nekem, egy spéci, ilyen méviasz alapú kencefice, amit én magamnak kifejlesztettem, és ahol szoktam bekenni, utána az be kell jó dörzsölni, tehát hogy melegedjen fel, és akkor szépen egy kicsit bemegy a farostjaiba, és olyan lesz mindezek a régi-régi, antik, régi gardonok.
Ez a kezelés a hangján nem változtat?
Egy picit igen, egy picit változtat a hangján, viszont az évek, ahogy telnek, a hangszeren, ahogy játszanak, ez visszajön aztán majd. Amiatt, hogy a fának a rostjai, mivel hogy le vannak egy kicsit kezelve, amiatt épebbek maradnak, mert a régi gardonok aztán egy idő után az a fa azért csak enged. Ez a hegedüknél is amúgy így van, hogy a régi-régi hegedüknél azért észrevehető egy kicsi romlás annak a fának a minőségébe.
A húrokat is lehel készíti?
Igen, a húrokat is én készítem. Azt jó bélből össze kell sodorni. Persze ott is már használnak gépet a régiek, azok ugye egy szeget keresztül nyomtak a húrokon, és akkor azt kezdték csavargatni kézzel. Most van ugye csavarbehajtó, ahol egy kicsit fel lehet gyorsítani ezt a munkát. Igen, azokat is én készítem.
És milyen gyakran kell cserélni rajta a húrt? Szakad?
Hát ugye ez megint attól függ, hogy mennyire intenzíven használják. Mert hogy aki minden héten legalább 2-3-szor egy-egy táncázat lezenének vele ott azok, azt lehet mondani, hogy fél évente lehet, hogy egy szett húr tönkre megy. De viszont olyan is van, hogy intenzív használat mellett is, hogyha rendesen karban van tartva, tehát értem a karbantartás alatt azt, hogy legalább havonta egyszer fokhagymával bekenni, vagy valamiféle olajjal, akár étolajjal áthúzni őket, akkor intenzív használat mellett is évekig is eltarthat. Akkor szokott általában szakadni, amikor a gardon le van téve valahol a száraz helyre, nincsen főhúzva, és akkor szépen a húrok kiszáradnak teljesen, és akkor nem kenik be, nem kezelik le, hanem megint használat alá helyezik, akkor megint félreteszik egy fél évre, úgy gyorsan szakadnak.
Miért a fokhagymával kell bekenni a húrokat? Rendes hagymával nem lehet?
A fokhagyma ugye, hogyha megpróbálja az ember szétnyomja a kezek között, akkor ragacsos. Tehát a régiek azok ezt a ragasztót használták. Egy ilyen vastag húr, ami a gardonra jár, az kb. 22-26 szál jó bélből van összesodorva. Ezt valamivel össze kell ragasztani. Összeszárad, de maga az, hogy a felülete egyenletes legyen, minden azt a fog, hogy ma ragassza össze. És szerintem konzerválja is. Szoktam is mondani, hogy általában, amikor húrt készítek, akkor éhes ember ne jöjjön be a műhelybe, mert ugye fokhagyma plusz bél, még a hús hiányzik, egy kicsi fűszeres, már kolbász illat van.
Hát, hogyha ilyen a húr, meg ilyen a fa, akkor ezt milyen hőmérsékleten, vagy milyen páratartalom mellett lehet tárolni egy-egy ilyen hangszert?
Szóval hőmérséklet megfelelő. Az a lényeg, hogy nagyon érzékeny a páratartalomra. Tehát, hogyha mondjuk esős időbe kiviszi az ember, vagy esős időbe kell használni, amikor nagy a páratartalom, akkor általában újra is kell hangolni a hangszert, mert a húrok magukba szívnak egy kicsi vizet a levegőből, és akkor már megereszkednek. De utána felhangolod, akkor megint rendbe áll minden, lehet használni, csak amikor megint visszakerül egy száraz környezetbe, akkor megint minden elhangolódik, tehát újra kell hangolni. Erre azért vigyázni kell, hogy víz ne érje. Az első pár gordonomat, azt szintetikus ragasztóval ragasztottam, fedlapot rá, meg minden. Csak utána, mivel hogy közben kell javítást eszközölni rajta, és visszahoztak olyant, hogy bálba összetörték a fedlapot, csak akkor javítani kellett, akkor a szintetikus ragasztót nem lehet leszedni, csak lemarni lehet. És azóta csontenyvet használok, az viszont nagyon érzékeny az időjárásra. Tehát a melegre, mondom is, amikor a gardont adom át, akkor hogy nem szabad autóba otthagyni ilyen 40 fokon, szét fog ereszteni a ragasztást, tehát le fog jönni a fedlap. Persze újra lehet tenni megint, mert ez a jó a csontenyben, hogy mindig szét lehet szedni, újra lehet ragasztani, tehát ez a jó benne. Viszont nagyon érzékeny, nagyon kell vigyázni rá.
Akkor itt minden ragasztva van, tehát nincsen szegelve, nincsen ékelve.
Ugye van egy ilyen mondás, hogy a hangszerben ilyen szög, meg idegen anyag az nem tesz jót neki. Én mindent ragasztani szoktam csontenyvel azért, hogy bontható kötést alkocsak a lehessen. De viszont a régiek volt úgy, hogy felcsavarozták a fogólapot, mert ugye amikor a csípést eszközöli az ember, amikor használat közben csípi, akkor nagyon sok használat után a fogólapra, hogy visszacsapódik a csíphúr, akkor az ott kiválja. És olyan is van, hogy annyira elvékonyodik a fogólap, hogy kiukat, csak azt ott kellett elég gyakran cserélni. És amiatt, hogy könnyű legyen a csere, akkor ilyen facsavarokkal négyel szépen rárakták. Viszont az már nem olyan, mert nem tud az a fogólap együtt rezegni a hangszerrel, mert nincs úgy, mintha oda lenne nőve, vagy oda lenne ragasztva. És emiatt a hangból lehet, hogy ad egy zörejt. Erre azért nagyon kell vigyázni. Ahhoz, hogy tiszta hangja legyen egy hangszernek, ahhoz minden passzent kell legyen rajta, minden pontosan be kell legyen csiszolva, összeragasztva, ne legyenek rések. Ez fontos.
Hány éve készíti a gardont?
2019-ben kezdtem neki, akkor készítettem az első gardont. Az elején csak úgy, hogy a lányomnak akartam egyet csinálni. Aztán jöttek megrendelések, és akkor úgy lassan-lassan. Persze volt kihívás is, mert a mesterem, akit tanultam, ez a Ladányi Ferenc, mint hogy minél jobb hangú gardon csináljunk, és akkor ez egy nagy kihívás volt, hogy hogy tudok javítani a hangján, vagy hogy tudok esetleg régi gardonokat egy kicsit tovább gondolni, és valami a mostani modern módszerekkel valami újat, jobbat hozni létre. Úgyhogy úgy gondolom, hogy most már egy pár éve már csinálom. Még nem jöttem rá teljesen a titok nyitjára, de kezdtem érezni, hogy mit, hogy kellene.
És mikor jött a hegedű a képbe? A hegedű készítés?
Az egy érdekes történet, mivel hogy egy zenésszel beszélgettem, és mondom, hogy hát én is hangszereket készítek, és kérdezte, hogy mit? Mondtam, hogy gardon, és jaj, hát az nem hangszer, hát az... az csak olyan egyszerű valami dolog. Kérdezte, hogy mi a hangszer, és a hegedű. Mondta, és akkor úgy gondoltam, hogy hát jó lenne megpróbálni. Aztán, hogy a lányom hegedült, gondoltam, hogy jó lenne egyet készíteni, de még mindig nem adtam rá a fejemet, hogy nekifogjak. Aztán elmentem egy koncertre, itt Gyimesbükkben volt, az Alexandru Tomescu, ugye ő használja Romániának a Stradivari hegedűjét, ami a állami tulajdon. És ott a koncerten mind úgy azon gondolkoztam, ugye, hogy az első sorba ültem, közel voltam, láttam, milyen a hegedű, és hogy mik történhetnek, és milyen rezgések mehetnek ott végbe, és hogy rezeg a fedlap, a hátlap, s, mert ugye a hegedűt azt azért nagyjából már kitanulmáztam, hogy mi, hogy van ott. És akkor hazajöttem, megrendeltem egy posztert a méretekkel, ugye. Az nem volt nekem nagy gond, mert ugye mérnök végzettséggel egy műszaki rajzot azt ott tudok értelmezni. Megcsináltam az első formát, és úgy lassan-lassan elkészült az első hegedű. Hát az készült egy évet másfelet, ugye a gardonok mellett. A hangja jó lett, de viszont esztétikailag méretbeli különbségek voltak. Aztán lassan kezdtem a következőt, a harmadikat, a negyediket, és most már 8-at sikerült megcsinálni. Az utolsó 3 az már elég. Tehát arra már azt a visszajelzést kaptam klasszikus zenészektől is, hogy a hangja az nagyot fejlődött az elsőhöz képest, és jó. Viszont esztétikailag még a hegedűnek a kivitelezése, a laknak a minősége mind még fejlődnem kellett.
És ez milyen fából készül?
Ugye a hegedű az a nagyobb része juhorfa, tehát jávorfa, és még mellé az a habos jávor. Olyan a fának a növése, hogy ilyen hullámos növés, akkor a fény úgy törik meg rajta, hogy adja ezt a mintázatot. És ami a legfontosabb, az előlapja a hegedűnek, az a rezonáns, az pedig lucfenyőből készült, és oda pedig nagyon-nagyon spéci, kiválogatott lucfenyőt kell használni, mivel hogy ott az évgyűrűk sűrűk kell legyenek, egyenletes évgyűrű szerkezet, szimmetrikus legyen a hangszer. Tehát ezek mind nagyon fontosak. A faanyag az nagyon fontos, hogy jól hangú legyen a végén a hegedű.
És számít, hogy milyen lakkal kezeljük? Mert itt van világos színű hegedű is, meg van sötét színű lakkal bevont hegedű.
Hát igen, a lak is számít, ugye egyszer egy, hogy védi a fát. Tehát megint csak az van, hogyha úgy hagynánk fehéren, lehet, hogy pillanatnyilag jobb a hangja, mint egy lakkozott hegedűnek, viszont egy idő után ez nagyon romlik, és egy hangszert az pedig nem egy 10 évre, nem egy 20 évre készít az ember, hanem azt ott azért készítsük, hogy legyen 100-150-200 éves. Sokan azt mondják, ugye, ahogy olvasgattam, hogy a Stradivári hegedűk titka is a lakba rejlik, de ez szerintem egy tévhit. Ő egy zseni volt, valahogy ráérzett arra, hogy hogyan lehet jó hegedűt csinálni. Viszont minden egyes darab, amit felteszünk arra a hegedűre, tehát úgy a kulcsoktól a fogólapig, a húrtartóig, a húrlábig, minden közrejátszik abban, hogy annak milyen hangja lesz a végén. Plusz az, hogy milyenek az ívek, tehát hogy vannak kifaragva azok az ívek, a háta, az eleje, milyen vastag a fedlap. Ugye itt erők vannak, pont a gardonál is ez van, hogy erők vannak, ami a húrlábon keresztül nyomják a fedlapot befele. Akkor ezeket kompenzálni kell, de hogyha te túl keményre faragod azt a fedlapot, akkor viszont a rezgés nem lesz olyan nyílt, a hangja nem lesz olyan nyílt, nagyon nehezen lehet megszólaltatni azt a hegedűt. Ha túl vékonyra faragod, akkor lehet, hogy nem bírja ki azt a nyomást. Ha túl vékonyra faragod, megint egy olyan gond lesz, hogy könnyen megszólal, viszont a hangnak nincs az a mélysége, azok a felhangok eltűnnek belőle. Tehát végig egy nagy kompromisszum, hogy magaddal kell ott alkudozzál, hogy akkor most ezt csak ennyire csinálom, akkor ide ezt ilyen teszek, ilyen fogólapot teszek fel rá, ilyen hullábot, vastag legyen, ilyen növésű fa, olyan növésű fa. Tehát az összképet nagyon-nagyon sok változó, együttes, pozitív hatása kell megadja ahhoz, hogy egy nagyon jó hegedű kerüljön ki a kezed alatt.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ha valaki egy jó hangszert készít, az azt jelenti, hogy ő jó zenész is? Vagy mivel a végzettsége mérnök, akkor inkább a mérnöki szemüvegen keresztül figyel mindent?
Pont ez az, hogy nekem még ez hiányzik. Jó lenne, hogyha tudnék hegedülni. Gardonyozni azt most már tudom, ki tudom próbálni, tudok játszani rajta, tudom, hogy kényelmes. Viszont ha tudnék hegedülni, hogy én egy órát, kettőt húzzam, hogy akkor lássam, hogy milyenek a beállítások. Ezt pedig úgy csinálom most, hogy mindig, amikor befejezem, akkor vagy a lányommal, vagy pedig a lányomnak a hegedű tanárjával megkérem, hogy nekem mondja el a véleményét, hogy itt esetleg vastag a nyaka, nem olyan jó fekvésbe játszani rajta, esetleg a húrláb egy kicsit lenne van, vagy a húrok nincsenek elég közel a fogólaphoz, akkor ugye nehezebb lefogni a húrokat. És ezeket a dolgokat úgy mind ők nekem elmondják, én akkor szépen az én agyamba ezt összesítem, és úgy be is épülnek, úgyhogy a következőben már aztán akkor ezekkel mind számolok, amikor készítem. Viszont az lenne az ideális, hogyha én tudnék játszani. Hát a skálát már megtanultam, a lányom annyit megtanított, de ha tudnék rendesen rajta játszani, az lenne az ideális.
Vannak a tesztalanyai, a gyerekei, tehát a fia és a lánya is jól zenélnek, hát hallgattuk itt a beszélgetés közben őket. Nehéz lenne megtanulni, vagy mivel nem erre van beállítódva, akkor több időbe telne, mint hogyha csak azzal foglalkoznék, hogy megtanuljak hegedülni, vagy hangszeren játszani.
Végül is azt is mondják, egy jó, nagyon jó hangszerkészítő nem feltétlenül kell tudjon játszani a hangszeren. Ez valahogy én úgy képzelem el, hogy vannak dolgok, amiket úgy érezni is lehet, hogy most akkor itt megállok pont. Hát nem is tudom, hogy tudjam ezt elmagyarázni, de van úgy sokszor, hogy a gardont készítek, vagy hegedűt a műhelybe, és úgy érzem, hogy na, most van az a pont, amikor az jó, az a fedlap. Kopogtatom, hallom a hangját, hogy válaszol, mint válaszol. Például egy hegedű fedlapot azt jó, megszoktam hajlítgatni, mennyire hajlékony. Akkor azt mondom, hogy na még itt egy kicsit még gyalulok rajta, itt egy kicsit még citlingelek rajta, de most már jó. És akkor úgy érzem, hogy ezt most itt abba kell hagyni, be kell fejezni, rá kell ragasztani, jön a következő fázis.
Hogyha vannak olyan pontok, ahol ugye el kell gondolkodni, a jó ötlet az mikor jön? Amikor én pihent vagyok, vagy amikor, mit tudom én, éppen erdőt járok, vagy mikor jönnek a jó megoldások?
Hát sokszor úgy, amikor az ember egyedül. Például volt olyan, hogy vasárnapi szent misén, hát nem pont a prédikáció alatt, de a misének egy olyan részén, amikor ugye elcsendesedés van, akkor jött nekem be, hogy ott azt a dolgot technikailag hogy lehet jól megoldani. Ez nem jellemző, de van úgy, hogy erdőjárás közben, van úgy, hogy vezetés közben. Van olyan is, hogy sokat gondolkozik az ember egy problémán, és aztán rá egy váratlan pillanatban elmegy a család egyet kirándulni, és rá egy hónapra jön be, hogy heuréka, ha megtaláltam. Alig várom olyan, hogy hazaérjek a műhelybe, hogy ezt a gyakorlatban is ki tudjam vitelezni.
Kinek a véleménye számít? Mert gondolom, sokan mondanak véleményt, meghallgatjuk, de azért nem biztos, hogy mindenki olyan mérvadó.
Gyakorlatilag pozitívan kell hozzáállni szerintem a dolgokhoz. Általában az építő jellegű kritikát azt elfogadom, sőt, meg is szívelem, el is gondolkozok rajta, viszont amikor látom, hogy az ember nem pozitívan véleményez, hanem csak úgy egyet, hogy oda jó beltrafáljon. A hegedűkészítés az mindig egy ilyen mítosz lengte körül, és akkor sokan úgy gondolják, hogy az egy olyan, hogy egy halandó ember, például mint én, nem érheti azt el. És akkor, amikor ilyentől kapok kritikát, akkor azt úgy mellőzöm inkább, mert az nekem nem ad egy semmiféle pozitív, hogy hívják ott. Még akkor is, hogyha esetleg valaki kritizálja, de megmondja, hogy eddig elért eredmény, vagy van egy kicsit dicséretben, és utána jönnek a kritikák, azt ott nagyon szívesen fogalom. De amikor ilyen destruktív jellegű kritika jön, akkor azt nem is hallgatom meg.
A hozzáértők tudnak olyat mondani, ami előbbre tudja vinni a dolgot, mert ők bizonyáról más szemüvegen keresztül látnak dolgot, ők tudják az elméletet, de hogy a gyakorlatban ezt hogy lehetne kivitelezni, azt nem biztos, hogy annyira tudják. Tehát ők tudnak akár jó indulatúan is jó véleményt mondani, vagy jó irányt adni bizonyos munkafázisnak?
Igen, van egy pár ember, akik zenészek, és azokkal mindig, amikor sikerül egy hegedűt elkészítsem, kipróbálják, vagy akár az ő hegedű, vagy mindig keresem azt a lehetőséget, hogy velük tudjak beszélgetni. Mert egy-egy ilyen beszélgetés során annyi mindenre jövök rá, hogy nagyon segít nekem az. Tehát azért mondom, hogy építő jellegű beszélgetések azok, amik az embert előre viszik. Olyankor beszélünk, hogy milyen húrok, vagy a húrnak a beállítottsága, vagy akár egy apró pici részletről, hogy most itt ez fél milliméterre jobban meg kell csiszolni, vagy hogy legyen. És az ilyen jellegű beszélgetések nekem nagyon sokat segítenek. Sőt, ez viszi előre a dolgot. Mert ugye hangszert elkészített, az egy dolog, de mivel hogy hangszerről beszélünk, ezt valaki majd használnia kell. Tehát nem a tiéd, el kell valahogy ereszt. Mikor elkészítem, akkor még egy darabig babusgatom a műhelybe, de aztán utána felkészülök arra, hogy jön majd a gazdája, és akkor ő el fogja vinni, és utána már az nem az én hangszerem, hanem az az ő hangszere.
Említett, hogy az első példányokat, azokat nem adta el. Hát itt vannak a falon, meg itt van körülöttünk. Mikortól tudja eladni? Tehát mikor tud elszakadni ezektől a gyerekektől, hogy úgy mondjam? Már a harmadik, negyedik, vagy amikor már annyira minőségi, hogy bevállalom, hogy na jó, akkor kiadok valami minőségit a kezem alól?
Igen, itt ez nagyon fontos. Sokszor úgy van, hogy bejön valaki, kipróbálja a hegedűt, és azt mondja, hogy neki ez tetszik. De én nem tudnám jó szíve neki odaadni, ő mondja, hogy neki ezt tetszik, ő ezt viszi, mert én tudom azt is, hogy a hibák hol vannak benne, mert ugye én belülről is láttam végig az egész születési folyamatán keresztül, ott volt a kezem alatt, tudom pontosan, hogy mi a hibája. Úgyhogy egy adott szint után, amikor már érzem, hogy na most már ez jó, akkor könnyebb elengedni. Amikor gondok vannak vele, akkor nehezen tudom kiadni a kezemből, mert tudom, hogy utána lehet, hogy esetleg egy év múlva, vagy két év múlva, vagy egy 10 év múlva probléma lesz ott, csak akkor lehet, hogy megint visszahozzák.
Van olyan, amelyikre azt mondja, hogy bár ne adtam volna el?
Egy ilyen is van, úgyhogy lehet, hogy majd aztán, amikor visszakerül hozzám, akkor lehet, hogy meglepetésként az úriember, hogyha nem ragaszkodik túl a hangszeréhez, kap egy újat.
Volt olyan eset, hogy annyira nem jól sikerült, hogy azt összetörte, tehát nem tartotta meg, kísérletezett rajta, de hát azt mondta, hogy mégis van egy szint, ami alá nem megyünk.
Nem, ilyen hál' Istennek nem volt. Tehát minden egyes hangszer, amit eddig készített, főképp a gordonok is, azok mind. A hegedűnél ott még mindig van egy kicsi, hogy még ugye csináltam a lányomnak, de most az utolsó kettőt azt már rendesen annyira jók voltak, hogy már azt mondtam, hogy ezt már lehet értékesíteni, tehát eladtam őket. De az elején az első 6 hegedűig, az mind itt a családban, és itt a környékünkön van, csak olyanoknál, akik nem pénzért, hanem csak tudtam, hogy megcsináltam, és az itt van közel, hogyha valami probléma adódik, akkor tudok rajta javítani, de hál' Istennek még nem kellett.
Kik azok, akik rendelnek hangszert? Mert most annyi hangszert lehet kapni az üzletbe is. Miért rendelnek hangszert? Hogy legyen egyedi? Vagy mi motiválja ezeket az embereket?
Hát ugye a hegedű az nagyon sokat lehet kapni üzletbe, van most már kínai gyártók vannak, régenben van gyár, elég olcsón, tehát 900 lér már lehet hegedűt vásárolni. Viszont azok képpel készített hegedűk, nem karakteres a hangja, lehet köztük jót is kapni ritkán, hogy jobb a hangja egy kicsikét, mint úgy az átlag, de viszont nem olyan játszani rajta, nehezebb. Én még nem mondom azt ott magamról, hogy én mesterhegedűt vagyok képes készíteni. Lehetséges, hogy aztán egyszer eljön az az idő is. Viszont jó hangú hegedűt, olyan hegedűt, amit akár egy művész is jó szívvel a kezébe vesz, játszik rajta, azt már úgy érzem, hogy sikerült.
Profi zenészek rendelnek? Vagy amatőrök is?
A két utolsó az már profi zenész. Tehát az egyik klasszikus zenész, a másik pedig népzenész, aki elvitte a két utolsó hegedűt. A Gardonnál ott pedig egészen más a piac ennek, mert mivel, hogy ugye Gardon valamikor régebbi csak a gyímes völgyére volt jellemző, ez a fajta népzene, ez a fajta hangszer. Aztán Magyarországon nagyon sok táncház van, nagyon sok táncegyüttes van, akik táncolnak gyímesit is, vagy akár gyímesi zenét is játszanak. Általában ők a fő megrendelőim, de már kerültek gordonjaim Kanadába, Calgaryban van a Vadrózsa táncegyüttes, oda is, vagy 2-3-at csináltam már. Az USA-ban van, akkor Belgiumban, az egy érdekes történet volt, mivel hogy ott egy jazzzenész rendelte, aki valamikor 20 évvel ezelőtt itt a tánctáborban látta ezt a hangszert, és ő akkor már gondolkozott rajta, hogy ezt be lehetne a jazzzenébe valamilyen szinten építeni. Kértem, hogy mihelyt lesz valami felvétele, küldjön egy párat, hogy használja, de még nem kaptam. Viszont ő már 2 éve használja a hangszert valahol Belgiumban. Aztán került Kínába az egyik hangszerem, de nagyjából inkább a fő megrendelőim azok magyarországi táncegyüttesek, vagy akár magánszemélyek. Ott most valahogy ez a reneszánszát éli, ez a gyimesi népzene. Nagyon sokan mivelik, sőt iskolák vannak, ahol gardonoktatás van, úgyhogy oda. Szívemnek a legkedvesebb az az, amikor itt marad a völgybe. Tehát itt közel. És most már a völgybe is van több tucat, amit én készítettem, és amikor közbe-közbe meglátom a színpadon, hogy használják, vagy akár egy gyereknél, egy gardonoktatásnak, akkor az azért úgy jó tölti a lelket.
Ez a hangszerkészítés, ez munka, vagy ez kikapcsolódás Lehelnek? Most lehet, hogy suta a kérdés, mert persze, hogy munka, mert azért sok macera van vele, de hogy éli meg, hogy ezt azért csinálom, mert meg kell csinálni, vagy ebbe ki tudok kapcsolódni? És akkor a munka az a vadgazdálkodás.
Hát ez kikapcsolódás, ahogy mondja, a vadgazdálkodás, az pedig a munka. Itt csak akkor tudod, amikor olyan a lelked, hogy bejössz a műhelybe, és minden rendben van, és akkor nekifutsz. Mert hogyha már mondjuk veszekedtél valakivel, vagy nem vagy teljesen nyugodt, akkor törnek az anyagok, tehát akkor már nem lehet olyan jól csinálni. Tehát ez csak úgy lehet, hogy teljesen felszabadulva bejössz, és akkor most érzed, hogy most fog ez menni, és olyankor pedig nagyon jól lehet haladni, tehát észre se veszed, hogy úgy eltelik egy nap, hogy elrepül.
Tehát akkor ezt is csak akkor lehet csinálni, mikor ugye az ember rá van hangolódva. Tehát nem akkor, mikor ideje van, hanem amikor lehet.
Igen, ez az optimális, hogy az ember rá van hangolódva. Nyugodt, megvan minden, ott van minden, adott a műhely, adottak a szerszámok, jó, ki vannak élezve, tisztaság van, megy egy zene vagy valami a műhelybe, a háttérbe is, akkor lehet jól haladni vele, lehet csinálni. Olyankor általában úgy érzi is az ember, hogy na most a fa valahogy válaszolgat. Azt lehet mondani, hogy a fa válaszolgat, hogy na most akkor innen kicsi anyagot eltávolítottam, akkor ez jó volt neki, vagy rossz volt neki. Amikor érzem, hogy rossz, akkor hagyom abba.
Milyen zenére lehet hangszert készíteni? Mi nem idegesíti fel annyira, hogy itt összetörjön dolgokat?
Hát nekem a repertoár az nagyon széles, mert a gyímesi népzenétől egészen a heavy metalig minden szokott menni a műhelybe. Tehát attól függ éppen, hogy mivel. Amikor például egy Gordonnak a nagyalását, akkor jobb, hogyha valami keményebb, jó ütős zene megy. Akkor pedig, amikor mondjuk egy hegedűnek a lelkét állítja be az ember, akkor az is lehet, hogy a zenét teljesen lehúzom, vagy hanem valami klasszikus ilyen Massenet, vagy Schindler listáját szoktam még hallgatni. Ezek szoktak valami nagyon nyugtató light zene.
Rádió szóba sem jöhet?
De igen, a rádiót is szoktam hallgatni, általában a híreket, azokat feltétlenül megszoktam, azért érdekli az embert, hogy mi történik a nagyvilágban, mi történik Erdélyben, adásokat, meg van úgy, hogy podcasteket hallgatok YouTube-on, attól függ éppen, hogy az embernek milyen a hangulata.
Meddig lehet ezt ilyen nagy szenvedéllyel csinálni?
Hát szerintem addig, amíg az ember tudja, tehát 70-80 éves hegedűkészítők is vannak, akik még mindig aktívak. A gardon az nem tudom, mert az viszont keményebb fizikai munkát is igényel, a hegedű az viszont nem olyan, inkább a precíz, apró dolgokat kell csinálni. Gardon készítésnél ott pedig keményebb fizikailag, és úgy, ahogy mondják, oda kell tenni a csontot.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Gyimes Középlokról, Borospatakáról jelentkeztünk. Hadnagy Lehel, erdő- és vadgazdamérnök, hangszerkészítő vendégei voltunk. A hangszerkészítés rejtelmeiben nyertünk betekintést. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!